Említettem az előbb tegnap, hogy ez az előadás sorozat végül is Francis Schaeffernek a gondolataira épül, és az a kép, ő a Francis Schaeffer, ez egy olyan kötet, ő majdnem 30 könyvet írt, pedig nem volt egy író, hanem egy előadó volt, csak az ő előadásból csinálták könyveket. Az ő egyik könyv, nagyon, nagyon ajánlom, az Igaz Lelkiség könyv, az volt az ő legfontosabb könyv a keresztény életre. Az az egyetlen könyv, ami nem az apologetikáról szólt, az evangelizáció téma, hanem a keresztény élet, és az ő egész szolgálat arra az anyagra épül föl. Az a címe, hogy Igaz Lelkiség, és azok a gondolatokat beépítettem a fiúság gondolatokban. Tehát ezek nagyon fontos gondolatok keresztény életre nézve. Ahogy mondtam, hogy ő, köszönöm, Madoria, hogy ő a 60-as, 70-es években Isten nagyon használta őt sok fiataloknak az életében, és az egyik fiatal, ez a Nancy Piercy, ő is több könyvet írt, ez a könyv Saving Leonardo, és ez az első előadás, amit ma fogom előadni, főleg az ő gondolatait fogom feldolgozni, hogy ő nagyon szépen feldolgozza a társadalmunk, hogy milyen társadalomban élünk. És a harmadik könyv, ez egy Tim Kellernek a könyve, amit most fordítottak le magyarra, harmat, az a Hit és kételkedés. Ezt a könyv nagyon ajánlom mindenkinek. Ő végül is, New Yorkban ő egy lelkész, és ő is régebben egy professzor volt, és ő elindította egy gyülekezetet Manhattanben. Manhattan egy óriási város, New Yorkban, ugye azt mondja, 3 millió ember él, és 70% az emberek ott egyedülállók. 70% egyedülállók, ugye a felhők karcolók közé. És ő elindított egy gyülekezetet egyedülállókkal, és nagyon sok, nagyon szép munkát végeznek New Yorkban. Kis csoportot vezetnek, stb. És ez a könyv, ez is egy New York Times bestseller lett, és ő úgy írt ezt a könyvet, nem csak keresztényeknek, hanem világi emberek olvassák és birkoznak ezek a gondolatokkal, és végülis az egész előadás sorozat nagyon sokat vettem az ő könyvéből, és betettem ezek a szlájdokban. Tehát amit akarok mondani ezzel, hogy nagyon sok munka volt az én részemről összeállítani ezt az egész prezentációt, csak nem az én gondolataimat olyan értelemben, hogy nekem kellett birkozni, és valahogy összefoglalni, és csomagolni, de nagyon-nagyon hálás vagyok ezek az emberekért, Francis Schaefferért, Tim Kellerért, Nancy Piercyért. Tehát kezdjünk, hogy próbáljunk megérteni a probléma a társadalomban. Bocsánat. Tehát majd holnap jövünk a megoldással. Azért akartam mutatni ezt a videót, tehát ha majd a végén sikerül, és nem is baj, mert akkor az előadás ad nekünk egy keretet, hogy milyen keresztül tudunk megérteni ezek a fiatalok jobban. Tehát próbáljuk megérteni, hogy hogyan gondolkoznak a mai ember az igazságról. Ugye, hogy mielőtt oda menjünk és beszélünk az evangéliumról, nagyon fontos, hogy először megértsük. Ugye tegnap az egyik pont erről szólt, hogy ha beszélünk valakivel, akkor ha 60 percünk van, akkor nem is baj, hogy 55 percet próbáljunk csak megérteni az illetőt. Tehát minden egyes ember más, de mégiscsak mi az a zeitgeist, mi az a társadalom lelkület, amit uralkodik, mit jelent egy posztmodern társadalomban élni, vagy mit jelent egyáltalán egy modern társadalomban élni. Lehet, hogy elég sok új fogalom fogok itt használni. Ha valaki nem ért valakit, akkor csak tegyetek fel a kezetek, és akkor próbáljuk azt a szót definálni, vagy valamit, jó? De próbálom úgy menni, hogy értsük ezeket. A felvilágosodás óta, vagy a modern kor, a felvilágosodás óta ketté szakadt az igazság fogalma a társadalomban, és az emberek gondolkodásában. Tehát ketté szakadt az igazság, az mit jelent? Erről fogunk beszélni ezen az előadáson. Ez, ami nekünk meg kell értenünk, hogy az emberek, a társadalom, a saját életükben az igazság, a valóság fogalom, az ketté szakadt. Egy nagyon jó példa erre az Albert Einstein. A vallás értékeket képvisel, de nem tud tényekről beszélni. Pedig a tudomány tényeket kutat, de nem tud értéket felmutatni. Mintha itt két különböző szféráról van szó. Van a tudomány szféra, és van a vallás is szféra. A vallás tud értékről beszélni, ugye? De a tudomány tényekről beszél. És ez, mintha ez két különböző világ. Jó? Tehát ezt szeretnék kicsit bemutatni, hogy ez a fő probléma a társadalomban, hogy az emberek így gondolkoznak az igazságról. Az igazság, vagy a valóság, az olyan lett, mint egy kétszintes épület. Tehát gondolkozunk erről az épületről, amit látunk. Ez, összenyomtam ezt a képet, hogy még csúnyább legyen ez a ház. Hogy ez egy kétszintes épület. Ugye van a földszint, és van az első emelet. A földszinten van a tudomány, ahogy az Einstein beszélt erről. Tehát tegyünk fel, hogy a földszinten van a tudomány, és az első emeleten a vallási dolgok. És köztük van egy szint. És ez a két dolog el vannak választva egymástól. Tehát ez egy kép, amit a Francis Schaeffer használt, hogy olyan lett a valóság, vagy az igazság, mint egy kétszintes ház. Úgy is lehetne mondani, ahogy már idéztem, hogy a lenti szintben, a földszinten itt vannak tények, első emeleten itt vannak értékek. Tehát a tudomány beszél tényekről, a vallás beszél értékekről. Másképpen, hogy lehet ezt fogalmazni? Sokféleképpen. A tudás földszinten, pedig a hit föltettünk az első emeletre. Minden, ami tartozik a hithez. Amit a tudománnyal foglalkozik, a tudás, az objektív és az semleges. De minden, ami a hittel foglalkozik, értékekkel, ugye nagyon sokat beszélnek értékekrendről. Mi a te értékedrend? Mintha te értékrended az egy személyes dolog, az a te saját értékrended, ugye? Tehát minden, ami a hittel foglalkozik, egy hitvilág, az szubjektív és elfogult. Szubjektív és elfogult. Oké? Okay. Ki az, aki hallott ilyen dolgokról? Oké. Okay. Erről fogunk beszélni, hogy ez körülvesz minket. Ez a levegőben van, amit szívjunk napról napra a médiában, a hírekben, a munkahelyünkben. Az igazi tudós ember ugye él egy szkepticizmusban, ugye? Mert az az igazi tudós, aki nem hisz semmiben, szkeptikusan néz mindenre. És a szkepticizmus, mint egy eszköz, hogy kutatja és megtalálja ugye az objektív igazságok. Mert ő nem egy elfogult valaki, hanem szkeptikus, és csak azokat elfogadja, amit be vannak bizonyítva. De aki rendelkezik a hittel, az egy naív valaki. Az naív. Naív, elfogult és szubjektív. Nincs alapja. Úgy lehetne is mondani, hogy racionális a tudomány, és aki a hit dolgokkal foglalkozik, az irracionális. Nem tudnék kereszténységben hinni, mert az irracionális. Én egy racionális ember vagyok. Úgy is lehetne mondani, hogy ez egy materiális szemlélet. Ugye? Csak azok a dolgokban hiszek, amit látok. Mert az objektív, az be lehet bizonyítani. Ezek tények. Tehát a materializmus világnézetet. Vagy a földi, testi dolgok, de minden, ami a hittel foglalkozik, az mennyei, vagy a lelki dimenzió, ugye? Az a lelki dimenzió, az a metafizikai világ. Tehát amit látok, az a maga a valóság, de amit hittel látjuk, az a mesevilág, vagy a fantáziához tartozik, ugye? Nem tudom, hogy elég jól lehet ezt látni. Felolvasom, hogy 37 millió amerikaiak tudják, amikor látják egy mitológiát, egy mitológia. És még mitológiák látsz? És akkor felsorolják, ugye, háromféle mitológia, plusz ott van Jézus Krisztus. És akkor ez a reklámtábla azért ilyen helyen van, mert ez egy védett reklámtábla, hogy mert azért, ha ezt csak kitennék ott a parton, akkor biztos valaki ugye letépne. És aki fizetett ért, ez az amerikai ateisták, ugye, aki 1963 óta léteznek. Tehát a kereszténység, a mitológia, ugye, a mitológiahoz tartozik. Biztos ismeritek ezek a nagyon agresszív ateisták, Richard Dawkins, Christopher Hitchens, ezek főleg Angliában élnek, biológusoktól kezdve, és nagyon agresszívek váltak az elmúlt 5 év alatt, hogy próbálják terjeszteni az evolúciót, de nem csak az evolúciót, hanem az evolúció, mint világnézet, amit azt jelenti, ha de hiszel az evolúcióban, akkor legyél egy ateista, ugye? És merjél kiállni az ateizmus mellett. És nagyon agresszív ilyen a reklámkampányok elindították, sok-sok helyen, buszokon megvásárolták ugye reklámtáblákat, hogy ne aggódjál, Isten nem létezik, vagy ilyesmit. Vagy merjél örülni, ne figyel a lelkiismeret furdalásra, legyél szabad, vagy ilyesmi. Tehát nagyon agresszív lettek világszerte, nagyon támadják a kereszténységet. És ők az, aki szétválasztják, próbálják úgy bemutatni magukat, hogy ők a tudománnyal foglalkoznak, mint biológusok, ugye? És aki hisz a kereszténységben, ez csak a mesevilág, ez csak a fantáziavilághoz tartozik. Tehát ők az, akik próbálnak nagyon szétválasztani ezt a két világot. És nagyon, nagyon nagy követők vannak, sokat követnek őket. Ez úgy nevezik, ez a szekularizmus. Mit jelent egy szekuláris társadalomban élni? Ugye? Úgy mondják Európáról, hogy ez egy szekularizált társadalom. Kereszténység, mi foglalkozunk szakrális dolgokkal. Mit jelent szekuláris társadalom? Halljunk ezek a szavakat állandóan, de pontosan mit jelent egy szekuláris társadalom? Okay. A tudományvilágban itt bizonyítékek vannak törvények, és van rend a társadalomban. Mi erre hivatkozunk, erre építjük fel a társadalmunkat. Mert ez a lelki, ez a metafizikai világ, erről igazán semmit nem tudhatunk róla. Lehet, hogy létezik, de lehet, hogy nem létezik, ugye? Attól függ, milyen beállítottságú ember vagy. Ugye fogunk látni, hogy van a modern világ, a materiális tudomány felvilágosodás, ahol az ateista kor, hogy nincs Isten, ugye? De a posztmodern kor nem ilyen. A posztmodern kor ugye egy reakció a modern kor ellen, ahol a modern kor kijelentették, hogy nincs Isten, a posztmodern kor azt mondják, hogy hát nem tudhatunk semmit róla. Van, lehet, hogy van, de semmit nem tudunk érteni belőle, mert teljesen szubjektív, elfogult ez az egész. Okay? Tehát földszinten a társadalom foglalkozunk bizonyítékokkal, a vallási világ, semmit nem tudhatunk róla. Modern, abszolút, a posztmodern, relatív. Úgy is lehetne mondani, hogy a kommunizmus alatt az egy ateista kor volt, de most óriási változások megy át a mi társadalomunk, ugye? Nem, ez nem egy modern kor. Lehet azt mondani, hogy mondjuk az egyetemen a professzor világ az még mindig nagyjából modern. Merem azt kimondani. Nem minden tantárgy. Most gondolok a matekról, vagy a biológia, a reál tantárgyak. De az irodalom és másik területek az átesett a ló másik oldalán, az ezotérikában ment. És ugye? A fiatalok, a 30-40-es évek alatti a nagyon magas százalék az ezotériában hisznek. És azért nem véletlenül, hogy szabadszombaton több ugye, programot foglalkoztuk már az ezotériával, vagy az okkult dolgokkal foglalkoztunk többször. Ismertek a Titok nevező könyv, az egy nagyon-nagyon népszerű könyv, rengeteg népszerű könyv. Ha ismertek, az a Édes Víz kiadó. Nagyon-nagyon népszerű ezek a könyvek, hihetetlen. Azt mondja, hogy 30% az emberek foglalkoznak az ezotériával Magyarországon. Tehát ami történik a társadalomban, amikor beszélünk bizonyítékokról, tényekről, ez közéleti, ebben a szekularizált társadalom, de a hited az egy személyes ügy. Vagy ahogyan éled az életedet, az egy személyes ügy. Például, ha valaki egy jó politikus, de mondjuk, hogy háromszor elvált, nem baj. Mert az ő személyes élet az egy privát ügy, és ha ő egy jó politikus, akkor az ő privát élet mi köze ahhoz, hogy ő egy jó politikus vagy nem? Értitek? Ez két különböző szférához tartozik. Ne, ha szavazunk, mert ő egy jó politikus, jó szakember, de milyen az ő karakter, ki érdekel? Az nem fontos. Pedig a keresztény társadalom mindig úgy szavaztak az emberekre, hogy milyen az ő karakter. Csak másodszor milyen az ő szaktudás. Hát az lenne az igazi, ha ez a két dolog összejön. Csak itt, ebben a világban élünk, ez két különböző dolog vált. Ne beszélünk egy politikusnak a személyes életére, az nem, semmi köze hozzánk. Az egy dolog, hogy hazudik és megcsalja a feleségét, biztos nem hazudik és nem csal ugye a munkahelyen. Az két különböző dolog. Most ironizálok itt, de ne csapjunk be magunkat. Oké, itt van a fiatalok a vallásról, hogy itt akartam bemutatni ezt a videót, amit majd megnézünk később, hogy ezen a lencsén keresztül próbáljunk megérteni ezt a fiatalok, hogy hogyan, hogy miben hisznek. És hát majd, hogy próbáljuk látni, hogy ez a ketté szagadt igazság hogyan jelenik meg az ő gondolkodásban. Oké. Tehát az igazság ketté szakad, de a ketté szakad az ember is. Ketté szakad az ember is. Amit azt jelenti, hogy ahogyan élünk, és ahogyan gondolkozzunk, vagy amiben hiszünk, az megint két különböző terület teljesen. Amiben én hiszek, az semmi köze ahhoz, ahogyan élem az életemet. Tehát, mintha az ember szkizofrénis vált. Én így gondolkozok, de én így élek. És abszolút nem következetes. Az egyik nem folyik a másikból. Nincs alap az ő életének. Majd ezt fogunk ezt kihozni. Erről sokat fogunk beszélni, hogy az emberben van egy ketté szakadság. Az nagyon fontos, hogy ez, amikor próbáljunk megismerni valakit, hogy ezt felfedezünk az ő életében. Most, ha az emberek így gondolkoznak az igazságról, az miért baj? Ez baj? Ugye, mert mi ebben a vízben úszunk, ugye? Mi, mint keresztények, ebben a vízben úszunk minden nap, ugye? És jó érezzük magunkat ebben a vízben. És tudunk felülvizsgálni, hogy hát ez egy borzasztó helyzet, amiben vagyunk, ugye? Mert nem mindig így gondolkoztak az emberek, ugye? Tehát ez miért baj? Miért baj, hogy ketté szakadt az igazság, ketté szakadt a valóság, ketté szakadt az ember? Mert az Istennek az igazsága, a valósága az egy. Az Istennek egy igazság van, az Istennek egy valóság van. Az Istennek a rendje, szabályai mind a lelki, mind a fizikális világra vonatkozik. És egy tökéletes harmónia, egy tökéletes egység van a kettő között. Mert Isten egybe szerkesztette ezt a világ, aminek van egy fizikális dimenzió, és van egy lelki dimenzió. Egy valóság van, egy Isten van, ugye? Na most, ha az emberek így gondolkoznak, akkor ezek szerint ők hogyan látják a kereszténységet? Hát már nagyjából festettem le. A kereszténység az irracionális. Vagyis a mesevilághoz tartozik. A legtöbb ember így gondolkozik a kereszténységről. A kereszténység az egy lelki igazság, amit nem felfedezünk, hanem kitalálunk. Ugye? Ez egy nagy kitaláció. Mert senki nem ismerheti fel az igazságot, mert semmit nem tudhatunk a lelki dimenzióról, ugye? Mi nem felfedezünk, hanem mi csak kitalálunk a dolgokat. Kitaláció. A kereszténység a privát szférához tartozik. Személyes ügy. Magyarul, mit jelent szekuláris társadalomban élni? Elmehetsz a templomba, és jó érezheted magadat a négy fal közé. Emeld fel a kezedet, imád Isten, érezd jó magadat, de hitedet nedd vidd az utcára. A szekuláris társadalomban élni azt jelenti, hogy a társadalom ugye csak semleges emberek beszélgetnek és tárgyalnak tényekről. De mint keresztény, ha de akarsz például tanítani, mint pedagógus, ne vidd be a de hitedet az osztályban. Ugye? Mert itt minden pedagógus csak semleges. Tehát a hitedet az ott gyakorolhatod, de nem a munkahelyeden. Mert mi csak tényekről beszélünk, itt csak semlegesek vagyunk. Valaki hallott ilyesmiről? Úgy ültek itt, mintha egyet értenétek velem. De ez egy borzasztó dolog, nem? Igen? Igen? Igen. Jó, köszönöm, kicsit kétségben vagy, mindenki jegyzet el, jó, ketté szakad az igazság, és akkor az... Oké, de hát... Tehát én nem próbálom titeket meggyőzni, hogy ez egy jó dolog, ez egy szörnyű dolog, ugye? Ez egy szörnyű dolog. Tehát a szekuláris társadalom tűri a kereszténységet. Építs fel, amennyi gyülekezet akarsz, de ne vidd a te hitedet a társadalomban. Mert az egy irracionális dolog, az a mesevilághoz tartozik, semmi köze a valósághoz. Semmi köze a pedagógiához, semmi köze a politikai világhoz, ugye? Mert itt csak a tudomány, csak a semleges emberek vannak itt. A keresztények, mi is hozzájárulunk ehhez a problémához. A keresztény körökben úgy nevezik ezt a dualizmus. A dualizmus az, amikor a lelkész beszél lelki dolgokról, és valahogy sose beszél a közéletről, vagy a mi mindennapi életünkről. Ugye? Amikor prédikál, akkor nagyon kevés illusztrációt használ. Amikor ő prédikál, akkor amikor ő akar illusztrálni egy alapelvet, amit ő akar tanítani, akkor belenyúl a Bibliának a másik részekben, és beszél Dávidról, vagy Dánielről, és ott hoz egy sztorit elő a Bibliából, és próbálja azt illusztrálni a Bibliával, de valahogy soha nem jut oda, hogy alkalmazza a mi életünkre. Vagy nem hoz saját illusztrációk az ő saját életéről. És valahogy van egy prédikáció, van egy Isten tisztelet, ami ugyanúgy néz ki, mint 400 év ezelőtt, ugyanúgy énekelünk, és az a lelki világ az valahogy megfagyott, nem mozdult előre, és az ember kilép az utcán, és valahogy ez a két világ, ez nagyon-nagyon más. Ugye? Vagy amikor egy idegen belép a gyülekezetünkben, és úgy érzi, hogy alig értem a nyelvezetet, alig értem, hogy most mi történik itt. Mintha ez két különböző világ. Valaki ezt átélte? Valaki nem élte ezt át? Tehát mi keresztények hozzájárulunk ehhez a hazugsághoz, amikor nem beszélünk, nem alkalmazunk ezek az igazságok az életünkre. Tessék? Sajnos, igen, sajnos. Igen. Oké, álljuk meg itt egy picit? Valakinek van egy hozzá szólni való? Szívesen hozzátenne valamit saját tapasztalatból, saját életére. Gábor? Ja, nagyon jó. Igen. 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 De a lelkész nem is jut az eszébe, legtöbb, hogy nem is érdekel, hogy egy külső is bejön és megért valamit, mert ő nem prédikál a külsőkhez, hanem az Isten népéhez. És használ ezek a kánáni szöveget, senki nem érti, csak azok az emberek, akik ott járnak. Lehet, hogy most ma reggel sok ilyen idegen kifejezést használtam, és nem értetek. Az milyen érzés? Nem egy jó érzés. Ugyanúgy érzek az emberek, amikor mennek a templomban. Most miről beszél ez a pap? Nem is értem.
De az is mögötte van, hogy amit Tetem mondta az előadásban, amikor az Isten szuverenitását túlhangsúlyozik az ember felelőssége. Mert ilyen esetben a lelkészek szokták azt mondani, hogy majd a Szentlélek megvilágosítja.
Ja,
szóval
igen.
Majd megértik az igét. Most
igen.
Nem érti, mert külsős, világít, uh-huh. De majd az Isten világosságot ad.
Igen.
És
ha kitart, és majd jönni fog, akkor majd fog érteni valamit belőle. Igen, tehát ez egy nagyon nagy probléma a dualizmus keresztény körökben. Tehát ez most már nagyon uralkodik a társadalom. Igen, Zsuzsi? Aha. Csak nem a keresztény.
És a keresztény
így van. Igen, tehát egy óriási ellenmondásos dolog az egész. Igen, és pontosan emiatt Európa nem tud ellenállni a muszlimának, akik csak jönnek. És azt mondják, hogy 10-20-30 év múlva meghódítják egész Európát, mert Európa így gondolkozik, minden relatív, nem tudnak ellenállni. Nincs alap az ellenállásnak. Pedig ha mi elmenjünk egy muszlimán országhoz, Bibliával, akkor megölnek. Tehát ők abszolút nem toleráns. Tehát így nagy bajok vannak. Ja. Igen. És pontosan nagyon jó, Saci, tehát ahogy mondtam tegnap, hogy amit igyekszünk csinálni, az tanulni, hogy lehet kimondani, hogy Jézus Krisztus ő az egyetlen út, igazság és élet, és rajtán kívül nincs megváltás. Nincs. És amikor csak ezt kimondjuk egy társadalomban, akkor az annyira radikális dolog. Pedig ez, amit nekünk ki kell mondani, ez az evangélium. Nekünk nem szabad leegyszerűsíteni az evangéliumot, hogy mondják, felhígítani. Igen. Igen. És ha akarsz népszerű lenni, akkor beszéljél a keresztény értékrendről. Mindenki ezt nagyon becsüli, nagyon tiszteli. Tetszik a te értékrended. Mintha az egy a sok közül. Mert az értékrend az olyan szubjektív dolog. De amikor azt mondjuk, hogy van egy értékrend, amit Istentől van, és ez az egyetlen értékrend, akkor az emberek erre nem kíváncsiak. Nem kíváncsiak. Pedig ezt ki kell mondjuk. Ez nem az én értékrendem, ez az Istennek az értékrendje. Oké. Ha az emberek így gondolkodnak az igazságról, akkor hogyan lehet velük beszélni? Ugye? Hogyan gondolkoznak a kereszténységről, hogy irracionális, mesevilághoz tartozik? Most, ha valaki ezt mondja neked, hogy a kereszténység irracionális, de hiszel egy mesében, olvasod a Bibliát, az csak tele van mesékkel, csak emberek írták, akkor de mi van benned? Milyen érzés kelt föl benned? Tessék? Dű. Ez nem egy mese. Ez a valóság. Te nem akarod engedni, hogy ők elhelyezkedik a kereszténységet a Harry Potter világába. Ugye? Ez nem tartozik oda. Ez a valóság. Ez tartozik a valósághoz. Ugye? Okay. Tehát a történelem során a keresztények négyféle módon közelítettek ehhez a kihíváshoz. Fogok használni megint szöveget, itt abszolút nem fontos a fogalmak. Ne törődjetek ezzel. De csak hogy tudjátok, hogy milyen háttér, különböző teológiák a világban, hogyan tanítják az evangelizációt. Nem is beszélve arról, hogy a református teológián Magyarországon nem is tanítják az evangelizációt. Nem is készítik fel a lelkészek erről a feladatra. De történelemileg baptista teológiák, vagy református teológiák Angliában, Dél-Afrikában, mindenhol, csak nem liberális Európában, sajnos, hogy hogyan közelednek ehhez a feladathoz. Négyféleképpen közelednek. A klasszikus apologetika, az evidencialista apologetika, a hagyományos vagy presuppositional református és a fideista módszer. Ezeket nem kell tanulni, nem kell bemagolni, csak annyit akarom, hogy értsétek az, hogy négyféleképpen lehet megközelíteni és próbálni beszélni emberekkel, akik ketté szakították az igazságot. Tehát nézzük ezeket meg. Miből áll a klasszikus apologetikáknak az eljárása? Két részből áll az ő hozzáállás. Két részből áll. Az első az, hogy igyekszenek racionálisan az értelemre hatva bizonyítani Isten létét. Használnak filozófiai érveket, például Akino Tamásnak volt itt öt Isten bizonyítéka, biztos ismeritek ezeket, hogy miért szükségszerű, hogy Isten létezik. Ugye ő az első okozó, stb. És ezeket használta. De nem biztos, hogy Akino Tamás azért írta, hogy bebizonyítja nem keresztényeknek, hogy Isten létezik, hanem én szerintem és mások is gondolják azt, hogy Akino Tamás azért írta ezeket, segíteni keresztényeknek hinni, hogy Isten csak megerősíti az ő hitüket. De mindegy, tudjátok, hogy van neki egy óriási a Summa teológia könyvet, és ez csak egy kis része abból annak a könyvnek. De ötféle bizonyíték, ahol ő racionálisan felépíti, hogy miért lehet logikusan hinni Istenben, racionálisan hinni Istenben. Vagy tudományos érveket használni. Például a mai intelligens tervezés mozgalom. Hányan hallottátok az intelligens tervezés mozgalom, ugye? Lehet az ő DVD-k megvenni, óriási munkát végeznek, igazi tudósok, akik tudnak megmutatni dolgokat ebben a világban, a biológiai világtól kezdve, hogy milyen csodálatosan össze van rakva ez a mai világ, hogy és ez a csodálatos összetett világ, amiben élünk, hogy mennyire mutat, hogy van egy tervező, egy intelligens tervező mögötte. Tehát miért észszerű és tudományosan elfogadható az Istenbe vetett hit? Oké, tehát ezek az emberek azért ez az ő kezdőpont, mert nem akarják, hogy valaki a kereszténységet az irracionálisnak gondolja, illetve besorolja a mese világába. De ez érthető. Ez érthető, hogy az emberek dolgoznak racionálisan vagy tudományosan, hogy ne engedjék, hogy a kereszténységet az első emeletet tegyék. Miután észérvekkel, vagy racionálisan beláthatóvá tették, hogy van Isten, tehát bebizonyították, hogy van Isten, olyan értelemben tudták felmutatni, vagyis a teista világszemlélet, akkor elkezdenek amellett érvelni, hogy a keresztény tanítás Istenről jobb, mint más vallások tanítása. És itt van William Lane Craig, vagy J.P. Moreland, ezek az emberek lehet megnézni YouTube-on, William Lane Craig most fejezte be egy hatalmas turné, ahol körbe járt egész Angliát, különböző nagyon híres egyetemek, Oxfordtól kezdve mindenhol, és kihívta a nagyon híres ateist, a professzorokat, és ott vitatkoztak. Nagyon magas szinten vitatkoznak egymással, de én dolgokra beszélnek, én dolgokra vitatkoznak. Hogy a biológiai területen ki lehet mondani, hogy Isten van, vagy nincs Isten. Az evidencialisták, igen. Nincs. Az a nagy vastag, amit itt van a könyv? Nem, ez ide tartozik. Okay. A következő hozzáállás úgy nevezik, hogy az evidencialisták, vagy a semleges tények. Semleges tények. Tehát ez a hozzáállás más, mint az előtte való klasszikus, hanem ők nem kezdenek el a teremtő Istenről beszélni, azt gondolják, ez fölösleges, hanem rögtön Jézus Krisztusról beszélnek. Nem akarnak bizonyítani, hogy van Isten, hanem azt, hogy Jézus Krisztus a Szent Háromság Isten második személye. Ezt a módszert használtam, amikor én 5 évig szolgáltam Timotheus társasággal. Mint egyetemisták, mi ide jöttünk Magyarországra, Balatonfüreden töltöttem 2 nyarat, és egész nyáron beszélgettünk egyetemistákkal. És mi volt a módszer? Kezdtünk rögtön beszélni az evangéliumról, hogy Jézus Krisztus meghalt a te bűnödért, és akkor egy magyar egyetemista, de én nem is hiszek Istenben. És az nem zavart minket, mert mi akartunk meggyőzni, hogy Jézus Krisztus, ő maga Isten. Ő az Istennek a fia. És akkor kezdtünk beszélni az ő feltámadásáról, stb. Mert azt akartunk meggyőzni, hogy ha tényleg Krisztus feltámadott a halálból, akkor ő az Isten. Tehát úgy próbáltunk meggyőzni őket Istenről. Nem a teremtő Istennel kezdtünk, mint a klasszikus, hanem rögtön kezdtünk beszélgetni Jézusról. Tehát használtunk a történelmet, Jézus feltámadása, vagy a logikus gondolkodást, a trilemma, dilemma, majd erről fogunk beszélni. Vagy hivatkoznak a Biblián kívüli írásokra, Josephus Flavius, vagy a Biblia megbízhatóságára, és igyekszenek bizonyítani Jézus Krisztus életét és feltámadását. Úgy képzelik az evangelizációs beszélgetés, mintha 2 semleges, nem elfogult ember vitatkozna. Aki jobb érveket tud felsorolni, az megnyeri a vitát. És ilyen ezek az írók, Josh McDowell, Lee Strobel, Gary Habermas. Magyarul megjelent minden könyv Lee Strobeltől, 3-at lefordított az összeseket, itt ebben a könyvtárban is tegnap este körülnéztem, ott is vannak ezek a Lee Strobel könyvek, és a Josh McDowell könyvek itt vannak, a Josh McDowell-nak a nagy bizonyíték könyvet itt van. Tehát ezek a legnépszerű hozzáállások, csak nekem nem annyira tetszik, csak vigyázom kell magamra, mert az Isten használta Josh McDowell könyvet az én életemben, és azon keresztül megtértem. Tehát vigyázzam kell, hogy bármit negatívet mondok. De Josh McDowell írt egy másik könyvet. Ezek az emberek, Lee Strobel, ki ismeri a Lee Strobelnek a könyvét? Krisztus dosszié, az a címe? És ő egy újságíró volt, Josh McDowell ügyvéd akart lenni. És mindek 2 úgy nekiálltak a dolgoknak, hogy ő majd bebizonyítják, hogy a kereszténység egy hülyeség, csak egy mitológia, az egész. És minél jobban beleásták magukat a dolgon, minden 2 szépen lassan megtértek. És a Josh McDowell írt egy hatalmas nagy könyv, hogy bizonyítékek, evidence that demands a verdict, tehát bizonyítékok, amit megérdemelik, hogy valaki hozzon egy döntés, hogy döntsd el, hogy mit hiszel. És ez egy hatalmas, vastag könyv, ki meg lehet venni itt kint a könyvtárban, csak számomra kicsit... nem jó, mert az ember, hogy nekem ezt minden meg kell tanulni, mielőtt kezdek beszélni valakivel, és memorizálni kell az egészet, hogy elő tudom hozni, amikor beszélgetek valakivel, kicsit nagy nyomást. És pontosan ezt nem akarom, hogy úgy gondolkozunk, hogy ma nekünk rengeteget kell tanulni, mielőtt menjünk, mert ez nem így van. Nem így van. Tehát ezek úgy gondolkoznak, hogy két ember érvel, és minden két ember semleges. Nem vagyunk elfogultak. És aki legjobb érveket tud felsorolni, az fogja megnyerni. De miért nem jónak tartom ezt a módszert? Harmadik miatt. Ez a hagyományos vagy református módszer, és a kiinduló pontja a világnézet. Tehát ezért a klasszikus apologétákkal és az evidencialisták ellentétben nem Isten létét vagy Jézus Krisztus próbálják bizonyítani. Jó? Teljesen más a kezdőpont itt. Teljesen más. Most akarok adni nektek egy más paradigma, egy más megközelítés az egészhez. A keresztény hit alapja a teljes Biblia kijelentése. Tehát ez a mi kiinduló pontunk, hogy Isten kijelentette magát a Bibliában. Úgy nevezik, hogy ez egy axiom. Tehát ezek az axiomákat azért nem védik, vagy magyarázzák, de nem kell védeni a Bibliát, mert mindenkinek van egy világnézete, életfelfogása, amiben hisz. Mindenki kiindul valamiből. De hát magyarul mindenki elfogult. Senki ne gondolja, hogy van egy tudományos ember, aki semleges. Nem így van. Mindenki rendelkezik egy világ nézetével. Ez a kiinduló pont. Mindenki hisz valamiben. Mi keresztények az alap, a mi hitünknek a Biblia. Innen indulok. Mindenkinek van egy kiinduló pontja, amiben hisz. Ez a kiinduló pont egy beszélgetésnek. Nekem van egy világnézetem, neked is van egy világnézeted. Nem két semleges ember, aki felsorolja érveket, dehogy is. Két elfogult ember, aki már hisz valamiben. Ez a módszer főként abból áll, hogy összehasonlítják a beszélgető társ világnézetét a keresztény világnézettel. Tehát nem csak a keresztényeknek hisznek valamiben, ami nem bizonyítható, hanem mindenki, még a tudósok is. Mindenki hisz valamiben, amit nem lehet bebizonyítani. Tehát a reformátusok úgy érvelnek a nem keresztényekkel szemben, hogyha nincs Isten, akkor az életnek nincs semmi értelme. De hát rámutatnak az Isten szükségszerűségére, és nem a bizonyítékokra. Tehát, ha én mondjuk birkozok valakivel, és ő azt mondja, hogy nincs Isten, akkor én nem próbálom őt meggyőzni, hogy fogad el már, hogy van Isten. Próbáltál ezt csinálni valakivel? Borzasztó. Nem tudsz előrébb jutni vele. És a református mi az, már lemondtuk erről. Nem próbáljuk meggyőzni valaki, hogy Isten van, inkább egy judo taktikát használjuk. De azt mondod, hogy nincs Isten? Jaj, hát akkor hagyd mutassam neked a következménye annak a gondolatnak. Hagyd vezesselek oda, hogy mit jelent, hogy nincs Isten ebben a világban. És oda viszünk őt egy nagyon félelmetes helyre. Értitek a különbséget? Velem vagytok? Okay. Köszönöm. Tehát mi egy világnézet? Ha a világnézet a mi kezdőpont, akkor miből áll egy világnézet? A világnézetünk az a válasz, vagy magyarázat, amit az élet legalapvetőbb és legfontosabb kérdésére adunk. Ezek a kérdések mindegyik metafizikai téma, amelyeket nem lehet bebizonyítani egy laboratóriumban. Vagyis már mindenki hisz valamiben. Már mindenki adott választ hitáltal. De hát mindenki már adott választ hitáltal. Okay. Tehát mi egy világnézet? Az élet alapvető kérdéseknek a válasza. Okay. Mindjárt fogunk megnézni ezek az alapvető kérdések. Tehát mindenki már hisz valamilyen világnézetében. Okay, milyen szerepe van az életünkben a világnézetünk? Mert a hitünk megelőzi a tapasztalatunkat, senki sem semleges, mindenki elfogult. A valóságot a világnézetünkön, mint szemüvegen keresztül látjuk. Tehát itt van a valóság. Hogy látom ezt a valóságot? Szubjektíven vagy objektívan? Szubjektívan, mert az én világnézetem úgy működik, mint egy szemüveg, és a szemüvegen keresztül, amiben én hiszek, az beszínezi, hogy én mit gondolok erről a valóságról. Egyértelmű? A világnézetünk befolyásol minket, és emiatt mindannyiunk szubjektív. Tehát ha a világnézeted lila, akkor lilul, vagy lila fogod látni ezt a világot. Oregoni naplement. Nekem sose felejtem el, elmentük Oregonban meglátogatni feleségemnek a barátnőit és az ő családja. És Oregonban lakott ez a magyar család már egy jó pár évig, és a barátnője hívő volt, de a család nem volt hívő. A család nagyon-nagyon messze volt Istentől, és sose felejtem el, hogy elvitték minket Oregonban. Éppen ez a kép, ami a számítógépen van, az a part, ahol van az a nagy kő, az Oregon. És sose felejtem el, hogy elvitt minket, és nagyon fönt voltunk, egy nagyon magas lépcsőn, és lent volt a part, és a csendes óceán látunk, és éppen egy naplement volt. És a nap szépen ment le, és ahogyan ment le, változott a színek. És az életemben az egyik legcsodálatosabb dolog, hogy lila, sárga, narancs, mindenféle szín volt, és mint egy csodálatos festmény volt, és minden 5 perc változott, és megint egy csodálatos festmény volt. És én csak ott csodálkoztam, hogy a nap lement a csendes óceán fölött, óriási volt az ég, tiszta volt. És a férfi, aki vitt minket a partra, lehetett látni, hogy ő csak unta az egészet. És én csak csodálkoztam, és akkor odafordultam hozzá, és kérdeztem tőle, hogy te látod a festő a festmény mögött? És mi volt az ő választ? Szívott egyet. Nem. De ennyi, de annyira megunta az egész, hányszor látta a naplementét, stb. És nem foglalkozott a lelki világ, ami volt mögötte. Tehát vak volt, nem látta, mert az ő világ nézete nem engedte be, hogy van egy teremtő Isten. Okay. Mik ezek a világnézeti kérdések? Tehát próbáljatok úgy gondolkozni, mik a legalapvetőbb kérdés az életre? Tehát ennél nincs alapvetőbb kérdéseket. Ezek a legegyszerűbb kérdések, ugye? Úgy is lenne fogalmazni, hogy ugye, honnan jöttél? Hova mész? És miért vagy itt? Most ha valaki nem tud választ adni ezek a kérdések, hogy honnan jöttem, miért vagyok itt, és hova megyek, akkor az ember elveszett. Ugye? Vagy fogalma nincs, hogy miért vagyok itt, vagy merre kell menni, akkor az ember sötétségben él. Tehát, ezek a kérdésnek a válasz, az a te világnézeted. Na most, amikor felsoroljunk ezek a kérdéseket, mi itt ülünk, mint keresztények. Hát ezek nagyon egyszerű kis kérdések, ugye? Mert a Bibliából származik a választ minden kérdésnek. De kérem, hogy próbáljátok kicsit elfelejtkezni a Bibliáról most. Próbáljátok most gondolkozni, a Biblia nem létezik. Mert ez az alap a mi hitünknek. De most próbálj el beleilleszteni magadat valakinek az életében, akinek fogalma nincs, hogy mi a kereszténység, sose vett egy Bibliát az ő kezében, és ő most tapint a sötétségben. És neki is van választ ezek a kérdésekre. Mert senki nem tud választ nélkül élni. Mindenki már adott választ ezek a kérdésekre. Mindenkinek van egy világnézete. Most nézzük meg ezek a kérdéseket. De felejtsd el a Bibliáról. De milyen választ adnál? Tehát honnan származik ez a világ? Mindig így nézek ki ez a világ. Mióta van itt? És van ennek a világnak a teremtője? Ha van teremtő ennek a világnak, akkor milyen lehet ő? Vagy Vagy hányan vannak? Sokan vannak? Ez ilyen csapatmunka volt? Sokan, mert ez egy óriási világ, ugye, óriási univerzum, és akik építettek ezt a világot, hogy csinálták ezt? És köztük vannak ilyen istenek, ami jó és rossz, mert ugye sok gonoszság látunk a világon, lehet, hogy az Isten is gonosz. Tehát ilyen yin-yang-féle Isten van. Csapatmunka van. Most csak feldobtam lehetőségek itt. Tehát honnan származik ez a világ? A másik, tehát az első kérdés a kezdetekről szól, keletkezésről. Második kérdés, kicsoda az ember? Ki vagyok én? Ugye majomból származunk. Honnan jöttünk mi? Ugyanúgy néztük ki 5000 év ezelőtt? Harmadik kérdés, hogy próbáljunk megérteni, kicsoda az ember. Harmadik kérdés csoport az, hogy van célja az életnek. Van értelme az életnek? Nagyon sok ember ugye már régóta lemondott arra, hogy van értelme az életnek, ugye? Nincs értelme az egésznek. Van erkölcsi normák? Hogyan kellene élnem? Ki mondja meg nekem? Ki határozza meg ezek az erkölcsi normák? Nekem kell meghatározni? A társadalom megmondja? A szüleim? A hagyomány? Az orvosok? Csináljunk egy kutatást? Vagy csináljunk egy piaci kutatást, hogy mit mond a legtöbb ember, 50% azt mondja, így kellene élni? Hogy igen, oké, homoszexuálisnak lenni? Tehát hova megyek? Hogy kell élnem? Jobbra megyek? Balra megyek? Miért vagyok én itt? Negyedik kérdés, mi az ember alapvető problémája? Mi a problémáknak az oka? Mert az is a valósághoz tartozik, hogy ez a világ tele van problémákkal. Tele van nehézséggel, konfliktusoktól kezdve, háborúktól, vállásoktól kezdve, minden probléma van. Mi az oka? Honnan jön ez a sok-sok probléma? Ugye, mint egy jó orvos, először próbáljuk megállapítani, hogy mi a betegség, és akkor a következő, mi lehetne a megoldás, vagy a gyógyulás ennek a sok-sok problémának. Küldjük az embereket az iskolába, hogy az iskola neveli őket? Ez a materializmus, ez a humanizmusnak a megoldása. Ugye a humanizmus azt hiszi, hogy az ember egy tabula rasa, csak egy tiszta lap. Az ember jónak születik, csak jó kell nevelni az iskolában, és akkor lesz egy jó társadalom. Ez a humanizmus. Hatodik pont, mi alapján mondhatjuk, hogy tudjuk a választ ezek a kérdésekre? Tehát ha valaki itt kiállna, veszi a bátorságot, hát Robikám, én tudom a választ ezek a kérdések, hagyj soroljam fel nektek, hogy én tudom. Akkor visszakérdezünk, milyen alapján mondod azt? De hogyan tudod, hogy te tudod az igazságot? Vagy az alapvető probléma. Most mi alapján mondjuk, hogy tudjunk a választ ezek a kérdésekre, mint keresztények? Milyen alapján mondjuk? Mert a Biblia mondja nekünk, ugye? De ha valaki kiveszi a Bibliát a mi hitünkből, akkor összeessék ez a kártyaház nekünk. A Biblia az alap az egésznek. De nagyon jól kell tudnunk, hogy miért is hiszünk a Bibliában. Holnap erről fogunk beszélni, ugye? Tehát mit tartogat a jövő? Mi lesz velem a halál után? Amit te hiszel a halál után, az nagyon befolyásolja a te életed. Egyáltalán van reményed, ugye? Oké. Azért tettem ide a Filmklub könyvet, mert ha valaki szívesen foglalkozna vele többet, akkor a Filmklub könyvben lehet olvasni világnézeti dolgokról, mert a Filmklub erről szól. Ugye, ezek a világnézetek, nihilizmus, egzisztencializmus, senki ne gondolja, hogy ez csak az egyetem professzorok beszélnek erről, dehogy is. Ugye? Ez emberek csinálnak filmek ezek a gondolatokból, és lehozzák a médiában, és mi ezek a sztorikat megértjük, és a sztorinak az üzenet mondani való a választ ezek a kérdéseknek. Oké. És ezzel próbálom így befejezni a fideisták. Ez, amit nagyon népszerű Magyarországon, a nem keresztény ember arra hívják, biztatják, hogy higgyen Krisztusban, mint az élet elrejtett és legdrágább kincsében, és ő majd mindent megmagyaráz neki. Tehát a fideisták abszolút nem érdekel, ha valaki akarja felsorolni a kereszténységet az irracionális világában. Azt mondják, hogy ki érdekel? Lehet, hogy a kereszténység irracionális, tele van paradoxonokkal. Ki érdekel? Az a lényeg, hogy higgyél. És amikor hiszel Jézus Krisztusban, majd Jézus megmagyaráz mindent neked. Hát nekem problémák vannak a kereszténységgel. Nem baj, olvasd el a Bibliát. Majd Isten szól hozzád. De nem is akarnak érvelni. A fidés a szó azt jelenti, hogy higgyél. Az a lényeg, hogy higgyél. Tehát ezek az emberek tudják, hogy a világ bolondságnak tartja az evangéliumot, mert tele van paradoxonokkal, nem is akarnak senkit meggyőzni arról, hogy a hit racionális, mert Isten igazsága sokszor nem logikus, és az emberi észnek ellentmond. Luther, Spurgeon, Bart Károly lehetne sorolni ebben a kategóriában. Nem is baj, hogy Spurgeon vagy a Luther így gondolkozott, mert ők prédikálták, ugye, és igyekeztek meggyőzni az embereket az Isten igazságáról. A Bart miatt, mert ő így gondolkozott, azért nincs evangelizáció tanítás most a református teológiában. Inkább csak prédikálni kell és hirdetni az igét. Tehát, mit akarok ezt kihozni? Mondom, hogy nem kell ezek az iskolák a fejünkben tartani, ne foglalkozzatok ezzel. Csak tudjátok, hogy különböző hozzáállások vannak, sőt, mindegyik módszert használni fogjuk. Attól függően, hogy kivel beszélünk, ugye? Például muszlimán, ők nagyon szeretik az evidencialista módszerek. Ők nagyon akarnak beszélni, hogy milyen történelmi bizonyítékok vannak a Biblia mellett. Ők erről nagyon kíváncsiak. De milyen témáról beszélsz? Tudomány, posztmodern tolerancia, vagy hol tart a beszélgetés? Ha a beszélgetés végén vagy, és úgy érzed, hogy az ember nagyon közel van befogadni Krisztust, akkor lehet, hogy a fideist módszert kell használni, és próbálni meggyőzni, hogy csak olvasd el a Bibliát, majd Jézus szól neked hozzád. Francis Schaeffer módszerét nézzük most meg, aki minden négyféle módszert felhasználta az evangelizáció eszközként. De szerintem elfogyott az idő. Van idő? Hát, amikor csak elmond a bizonyságtételedet? Igen, az nagyon-nagyon fontosnak tartom, és erről fogunk beszélni sokat. Az inkább a fideist módszerhez tartozik. Hogy nézd meg, hogy mit történt velem, ez egy nagyon szubjektív dolog, ez az én sztorim, és hagyd mondjam el, hogy Isten mit tett velem. Ez teljesen szubjektív. Nem akarjunk alapozni tényekről. Szerintem a mai világban ez nagyon-nagyon fontos, mert a posztmodern világ, a fiatalok, ugye mindenki hivatkozik az én sztorimról, ez az én my story, és mindenki tudja, hogy az életünk tényleg szubjektív, és elfogult vagyunk. Tehát az nem is baj, csak valahogy, amikor közben elmondod a bizonyságtételed, el kell, hogy hangozzon, hogy ez nem csak egy szubjektív dolog, amit csak rám vonatkozik, hanem rád is vonatkozik, hogy Jézus szól hozzád is, ugyanúgy, mint nekem. Ennyi. De nagyon fontosnak tartom a bizonyságtétel. Arra is gondoltam, hogy ezen a héten annyira jó lenne, hogy ha vannak köztük, akik szívesen kiállnak, és 5-10 perc alatt elmondanák az ő bizonyságtételük, hogy hogyan tértek meg, akkor szóljatok nekem, mert szerintem nagyon-nagyon fontos ezek a bizonyságtételek. Jó? Tudunk. Nagyon szívesen hallgatnám. Szabad szombaton is, de itt ebben a konferencián van időnk erre. Oké, Margit, hadd kérdezem, fél egykor van az ebéd? Nem egykor? Nem tudunk, nem szabad késni? Figyelj, akkor próbálom ezt. Szerintem ezt nem fogom mondani. Annyit mondanám, hogy Schaeffer használt minden négy. Schaeffer használt minden négy, és az volt a zsenialitás benne, hogy és nagyon érdekes, hogy főleg voltak a reformátusok, akik használtak a presuppositional, Kaliforniában volt egy jó pár teológia, aki használt az evidencialisták, és ezek a teológiák összevesztek egymással, és mindegyiket az elején nagyon mind a kettő utálták Schaeffert, és mind a kettő mondták, hogy ő a presuppositional, vagy ő evidencialista, mert mindenki akarta hivatkozni, hogy Schaeffer a mi gyermekünk. Csak azt akarom, hogy tudjátok, hogy Schaeffer mindegyik használt, és azért Isten nagyon használta őt, hogy ő nem ment bele ezek a vitákban, és én is azt mondom, hogy ne is foglalkozunk vele, hanem használjuk minden négy módszer, attól függ, hogy kivel beszélünk, miről beszélünk. Tehát, ami nagyon fontos, hogy az evangéliumról szóló vita az Isten szükségszerűségével kezdődik. Tehát ez a kezdőpont a mi beszélgetésünknek, amikor kezdünk valakivel beszélni, hogy mivel létezik a Teremtő Isten. Isten miatt létezik abszolút igazság, és emiatt lehet értéke és célja az embernek. És így léteznek abszolút és közös elkölcsi normák. Okay. Másképpen, ahogy mondtam az előbb, ja, de nem hiszel, hogy Isten létezik? Nem akarlak meggyőzni, hogy Isten van. Szeretnék meggyőzni, hogy ha azt kijelented, hogy nincs Isten, mert olyan könnyű csak kimondani, hogy nincs Isten, akkor ezt gondoljunk végig, hogy az mit jelent. Mi a következmény annak a gondolatnak? Ha azt hiszed és vallod, hogy nincs Isten, akkor de kész vagy azt is elfogadni, hogy az életnek nincs abszolút igazság, nincs célja az életednek, nincs érték az embernek, és nincsenek elkölcsi normák. Igen, igen. Nagyon jó. Egy lépéssel megelőztél engem. Mivel, nagyon jó kérdés, pontosan ott kell kiugadni. Jó, és ezzel is akarom befejezni ezt az előadást, hogy nekünk, mint keresztényeknek birkóznunk kell ezzel a mondattal. A kérdésem mindenki számára most, hiszel ebben? Tényleg hiszel ebben? Vagy hiszel abban? Hát, van az ember saját magának céljaik vannak, értékrendek vannak. Igen. Ezek nagy betű érték, cél, elkölcs, igazság. Isten nélkül van kis betű igazságok, célok, értékek, ugye? Elkölcsi normák, az én saját, ahogy én gondolkozok. Oké? Okay? De Isten nélkül nincs nagy betűs, abszolút. Erről kell beszélni. Így kezdődik a beszélgetés egy nem keresztényel. Tehát mivel az Isten szükségszerűsége nem magától értetődő, ezért ezt meg kell magyarázni másoknak. Mert az emberek ezt nem értik, pontosan. Hoppá! Azt hiszem, hogy ez a következő. Igen. Tehát ez már a következő előadás. Most nem látom a szlájdokat. Escape. Igen. Ho-ho-ho. Igen. Ho-ho. Megkegyelemezem titeket. Tehát csak a 30. diára akartam menni. Tehát így kezdődik. Tehát így kezdődik a beszélgetés. Ez lesz nem a hónapi előadás, hanem a szerdai. Nem. Csütörtöki? Csütörtöki. Tehát ma a kis csoportokban ne kezdek belemenni ebben a témában, bocsánat, ez nem volt jó. Elnézést kérek, nem láttam a szlájdokat, már kezdtem belemenni. Nézzük meg. Okay, ez az oregoni éppen. Hát nincsen letöltve akkor ezek szerint. Mit kell? Okay, megnézzük, jó? Mert ha nem, akkor tényleg letöltjük az egészet.
We ask everybody about their belief. Yes, if they believe in something.
Wir glauben ganz fest an das nächste Bio.
An das nächste Bio!
Define what kind of God do you believe in?
Just someone who created us.
I think there was an apple, and I think there was also a guy and a girl.
I really believe that there was a girl.
Ihr glaubt aber an Adam und Eva, oder? Und wie kam es dazu, die ganze Welt? Das ist ja völlige Inzucht.
Ich glaube an den Urknall, weil er ist wissenschaftlich bewiesen. Und ich glaube, wir sind die höhere, ja, nein, die Affen, und wir haben uns weiterentwickelt. Wir sind aus den Affen entstanden. Das beweist die Wissenschaft.
A Biblia azt mondja, hogy Isten a maga képére teremtette az embert, hogyha a teremtés elmélet szempontjából nézem, akkor Istennek nyilván van egy homoszexuális képe is, mert teremtett olyan embert is.
I don't believe in God, but I believe in, yeah, I don't know how you call it, myself, and just how things work out.
I believe in myself.
I used to be Christian, but not anymore.
I do too.
We believe in each other.
If I believe in something, I believe in myself. So that's kind of...